Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 488. dicséretünk első verszakát énekeljük most Isten tiszteletünk elején együtt. És folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. 251. dicséretünk első, második, hatodik, hetedik és nyolcadik verszakait énekeljük most. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, figyeljünk együtt Isten szavára, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetéből hangzik hozzánk az első 24 versből a következőképpen. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette, és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páskaünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter két bilincsel megkötözve két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme, az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: kelj fel gyorsan! Erre lehultak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal: övezd fel magadat, és kösd fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki: vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ekkor kiment és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt: most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből is mindabból, amit a zsidó nép várt. Amikor feleszmélt, elment Mária házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Amikor megzörgette a bejárati ajtót, oda ment egy Rodé nevű szolgáló lány, hogy megtudja, ki az. Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták: elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak: az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, és így szólt: mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott. Amikor megvirradt, nem csekély riadalom támadt a katonák között, hogy vajon mi történt Péterrel. Heródes pedig kerestette őt, és amikor nem találta, kivallatta az őrséget, és megparancsolta, hogy vessék börtönbe őket. Aztán lement Júdeából Cézáreába, és ott tartózkodott. Heródes ellenséges indulattal volt a tírusziak és szidóniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Blastust, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományokat a királyéból élelmezték. Egy kitűzött napon Heródes felöltözött királyi ruhába, és a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott: Isten hangja ez, és nem emberi! Az Úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el. az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. Úrunk Istenünk, Te áldottá igéjét életünkben, és mi az ő szavának ne csupán a hallgatói legyünk, hanem akaratának a cselekvői is. Most helyünket elfoglalva, imádságban forduljunk oda hozzá. Istenünk, áldunk Téged a napfényért, a jó levegőért, életünkért, egészségünkért, minden ajándékodért. És áldunk Téged az igéért, amely nem hallgat, hanem akaratod szerint újra és újra megszólít bennünket. Köszönjük, hogy Te az emberi hangot is föl tudod és föl is akarod használni azért, hogy nyilvánvalóvá tedd előttünk, mit akarsz velünk. Bocsáss meg nekünk, ha az elmúlt héten nem nyílott ki a Bibliánk odahaza, mert nem volt fontos a Te igéd számunkra. És köszönjük, ha azok közé tartozhatunk, akik éltek a lelki kenyérrel, amit Te kínálsz fel nekünk minden napon. Áldunk Téged, ha az elmúlt héten beszélgethettünk veled imádságban. Szeretnénk most a gyülekezet közösségében is érteni, mit is akarsz Te mi velünk. Sőt, azt kérjük, ne csak értsük ezt, hanem tudjuk és akarjuk is megvalósítani, amit Te akarsz. Így teremts bennünk most új életet, és változtasd meg szívünket, akaratod szerint. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten üzenetének hallgatására készülve az 5. Zsoltárunk első verszakát énekeljük most. Isten igéjét olvasom az előbb hallott ige szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetéből, a 11. versből. Ekkor Péter magához tért, és így szólt. Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép. Foglaljuk el a helyünket most. Hetek óta különösképpen is imádkozunk azért, és beszélgetünk arról, hogy hogyan is tudnánk, mint keresztény ember, mint keresztény gyülekezet, a küldetésünket jobban betölteni. Szeretnénk megújulni. Ahhoz azonban, hogy ebben az Isten számára valóban alkalmas munkatársakká, eszközökké váljunk, Isten igéjéből azt érthetjük meg, hogy egyre jobban tudnunk kell rácsodálkozni, és egyáltalán világosan és tisztán látni, hogy ki is a mi Úrunk. Hogy mekkora hatalommal rendelkezik ő, S a most felolvasott ige szakasz ebben vezet bennünket, és ebben segít nekünk. Hiszen ez a most felolvasott rész Istennek a történelmet formáló hatalmáról, aztán a szabadító hatalmáról, és az ima meghallgató hatalmáról szól. Tekintsünk hát egy kicsit mögé az első fontos üzenetnek, hogy Isten hatalma az olyan hatalom, amely azt is jelenti, hogy valóban kezében tartja a népeket, hogy úr a történelem felett. Nem véletlenül olvastam fel az apostolok cselekedetéről írott könyvből ezt az egész 12. részt, azzal együtt, hogy lehet, hogy egy kicsit hosszúnak tűnt számunkra. De fontos volt ahhoz, hogy végigolvassuk és végighalljuk ezt az egész történetet, és megláthassuk Isten mindenek feletti hatalmának a nagyságát. Hiszen itt van, ennek a felolvasott ige szakasznak a bevezető soraiban rögtön szó egy kiskirályról, aki nagy királynak akart látszani. Heródesről olvastunk. Heródesről azt tudjuk, hogy valójában negyedes fejedelem volt, vagyis korlátozott hatalommal bírt. És mégis a maga kicsim királyságában is szeretett volna korlátlan hatalmat kiépíteni, és megmutatni azt, hogy ő az Úr. Azt olvassuk, hogy kegyetlenkedni kezdett. Kegyetlenkedni kezdett a keresztényekkel, mert kezében akart járni azoknak, akik még nem voltak hívők. Lefejeztette a gyülekezet egyik vezetőjét, Jakabot, és utána pedig, mint egy nagy fogásként, Péter után is küldött embereket, és börtönbe záratta őt. És azt olvastuk, hogy a páska ünnep után akarta őt elővezettetni és kivégeztetni. Mutatni akarta a hatalmát. Ő a kis király, hogy mégis mekkora hatalommal rendelkezik. És ez a történet végig arról szól, hogy látszólag két erő feszül, két akarat feszül egymásnak. A valóság azonban az, hogy csak egy akarat van. Az Isten akarata, csak hát ezt Heródes még nem tudja igazából, vagy ha sejtene is belőle valamit, nem akarná elismerni. Hiszen egyébként is olyan ember volt, aki megittasodott a hatalomtól, és aki mindenhol és mindenkiben ellenséget szimatolt, és ezeket megpróbálta eltenni láb alól, fizikailag megsemmisíteni azokat, akik neki ellenálltak. Látszólag Heródes győz. Hiszen Péter a legszigorúbb őrizet alatt ott van a börtön mélyén. Valójában pedig szegény Heródes nem tudja, hogy ő tényleg csak kis király. Péter mögött pedig egy igazi király áll. Királyuknak királya, és uraknak ura. Heródes eltervezett valamit Péter felől. Istennek is megvolt azonban a terve Péterrel. És Isten azt hajtja végre, amit ő eltervezett. Ez a történet így hát arról is szól, hogy az nem kérdés, hogy kinek az akarata valósul meg végső soron. Heródes ideig, óráig hatalmaskodhatott. Úgy tehetett, mint egy király, és nem tudta, hogy a vége közel van. Mert Istennek történelmet formáló hatalma van valóban. És pontosan ezért a hívő ember mindig a 73. Zsoltár írójának a bizonyosságával tekinthet előre, hogyha az aktuális kiskirályok zsarnokoskodásától, hatalmi bűnétől vagy arcátlanságától szenved. 73. Zsoltárban olvashatjuk, végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Testvérek, hát nem ez történt itt Heródessel is? Azt gondolta, bármit megtehet. Azonban a történelmet kezében tartó Isten előtt minden önmagát istenítő kiskirály csak annyi, mint egy királybábú a saktáblán. Isten a történelemnek is ura, hát, és történelmet formáló hatalommal bír ő. Ez az első csodálatos és számunkra felszabadító üzenete ennek az ige szakasznak. És különösképpen is gondoljunk erre akkor, amikor talán mi is úgy érezzük, hogy olyan helyzetbe kerültünk, hogy mindennek vége van, hogy talán visszahozhatatlanul lezárult valami. Talán nem mondjuk ki, de magunkban már ott van ez a gondolat is, hogy itt már az Isten sem segíthet. Szeretném megismételni ennek az igeszakasznak az üzenetét, hogy a végső szót minden kérdésben és mindig az Isten mondja ki. És mi így tekinthetünk rá, és így bízhatjuk magunkat, meg szeretteinket, meg mindent rá. Istennek nem csak a történelem fölött van hatalma, hanem azt is láthatjuk, és nem csak ez az ige szakasz mutatja meg, valójában az egész Szentírás arról szól, hogy Isten szabadító Úr. Ez a most hallott ige szakasz egész világosan tárja elénk azt, hogy az Isten számára valóban semmi sem lehetetlen. Nincsen olyan kötelék vagy lánc. És itt Lukács, aki az emberi szerzője az apostolok cselekedetéről írott könyvnek páratlan szemléletességgel írja le, amit az Isten ne tudna valakiről levenni. Pétert dupla lánccal láncolták oda a két őréhez, és arról is szó volt, hogy teljes fegyverzetben voltak ott ezek az őrök. Tulajdonképpen minden mozdulatát figyelték és látták. És az ajtó előtt is ott állt még két teljes fegyverzetben lévő római katona. Rácsok veszik körül. Aztán ott van egy hatalmas kapu, és még ez sem, semmi sem tudja az Istent visszatartani. Nem lehet kétséges, hogy ezt a szabadítást az Isten végzi. Igen, Péter szabadulásának története arra tanít bennünket, hogy a szabadulás Istentől jön, de, és a folytatás is nagyon fontos, az emberi engedelmesség valósítja meg. Ott fekszik Péter megbilincselve, alszik. Aztán egyszer csak hirtelen katonás parancsokat kap. Kelj fel gyorsan! Föl is kell nyomban, bár az is kiderül a történetből, a Szentírás szerzője visszaadja ezt is szépen, hogy igazából hirtelennyében, ahogy az álomból felébredt, Péter sem tudta, hogy most miről van szó, most mi történik, most egyáltalán ébren vagyok, vagy álmodok, vagy látomást látok, vagy mi van most? De tovább szólnak az utasítások. Övesz fel magadat, vagyis vedd föl a ruhádat. Sőt, lehetne szinte azt mondani, hogy úgy a gyengébbek kedvén, még az a parancs is elhangzik, hogy köst fel a sarudat. Hát fel kellene öltözni teljesen. És emögött talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy valahol az az üzenet is ott van, hogy néha nekünk embereknek olyan isteni útmutatásra is szükségünk van, amit pedig magunktól is tudhatnánk. De ugye a gyengébbek kedvéért el kell külön is mondani, mert talán félállomban vagyunk mi is, és magunktól nem tudnánk. Mennyi mindent tudhatnánk pedig mi is már, szinte magunktól is. Különösen, akik már évek vagy évtizedek óta olvashatjuk, hallgathatjuk az Isten igéjét, és a Szent Lelke már egyre jobban az eszünkbe, a fejünkbe, a szívünkbe véshette, és formálhatott bennünket. Sok mindent már tudhatnánk úgy magunktól is, hogy nem kellene külön még figyelmeztetni rá és mondani. De talán mi is úgy vagyunk, mint itt Péter volt egyszer-egyszer, hogy szellemi meg lelki értelemben kicsit alszunk, elalszunk. Nem vagyunk egészen ébren. Olyan fél álomban vagyunk. És milyen jó, ha megszólal ilyenkor az Isten igéje. Azt gondolom, ezért is csak áldhatjuk és magasztalhatjuk a mi Urunkat. Hogyha mi az ilyen helyzeteinket, állapotunkat is figyelembe veszi az Isten, és bár talán tudhatnánk már magunktól, amit tenni kellene, de mégis mi külön felhívja igéjével, vagy valamilyen módon rá a figyelmünket. És azért pedig csak még inkább áldhatjuk és magasztalhatjuk őt, hogyha mi is azt tapasztalhatjuk meg, amit Péternél történt, hogy amikor engedelmeskedünk így az Isten szavának, az Isten útmutatásának, akkor hihetetlen szabadulásban lehet részünk. Mert nekünk is lehet részünk. Olyan szabadulásokban, amikre talán nem is gondolunk. Olyanokban, amelyek számunkra teljességgel lehetetlennek tűnnek. Lepattannak a láncok. Kinyílnak a vasajtók. És ez ma is megtörténhet. Lelki értelemben is. Mert a szabadulást Isten adja, de az emberi engedelmesség által valósul meg. Egyébként minden bizonnyal nem véletlen az sem, hogy mindez éppen a páska ünnepén húsvétkor történik a gyülekezettel. Mert ez a történet a nagy szabadításról is beszél. Arról a szabadításról, amelyet Isten Jézus Krisztusban munkált. Jézus Krisztus győzött a bűn, a halál, a kárhozat felett. Ki szabadított minket ezeknek a fogságából az élete árán. Úgy, ahogyan ott, a Szentírás legelején, ott az első evangéliumban Isten már megígérte, hogy az asszony magva majd a kígyó fejére tapos. Jézus Krisztusban beteljesedett ez. Eljött és az életét áldozta ott, engesztelő áldozatul, a kereszten, és átvitt minket, át akar vinni az Isten országába. Hűségét, szabadító hatalmát ma is megtudja, és meg is akarja mutatni. Mert Péter szabadulása által azt akarja Isten világossá tenni az akkori hívőknek is, sőt, a maiaknak, nekünk is, és mindazoknak, akik még olvassák és hallgatják ezt az igeszakaszt a Szentírásból, hogy az Isten számára nincs lehetetlen. Hisszük-e mi ezt igazán, testvérek? Isten igéje arról is tudósít, hogy Amikor Pétert elfogják és börtönbe zárják, akkor a gyülekezet elkezd érte imádkozni. Mit is tehetnének ott, amikor a gyülekezet egyik vezetőjét már lefejeztették, a másiknak meg már csak órái vannak hátra. Semmi más nem tudnak most, illetve ott akkor abban a helyzetben tenni, csak imádkozni, de azt teszik. Ellenséges indulatra nem lehet másképpen válaszolni, hiszen aki a kegyetlenkedés mögött áll, az valójában az ős ellenség. És hogyan vehetnénk fel a harcot másképp vele? Hősnek lenni, bátornak lenni, ott akkor abban a helyzetben azt jelentette, hogy bátran odaálltak az Isten elé a gyülekezet tagjai a kérésükkel. Péter szabadulásának a hátterében tehát ez áll, egy imádkozó gyülekezet. Ha valahol valami jó történik, hogyha kapu nyílik az evangélium előtt, ha emberek térnek meg, és életek változnak jó irányba, ott mindig ez van a háttérben. Valakik imádkozta, értük. Lehet, hogy soha nem tudjuk meg egy helyzetben, hogy kinek az imádsága szállt fel oda a mennyei trón elé. Hogy ki volt az, aki imádkozott egy beteg gyógyulásáért, vagy hogy hogyan is öltött meg minket az Isten, hogy amikor egy nehézségben voltunk, akkor éppen ki volt az, aki könyörgött értünk, hogy melyik nagyszülő könyörög az unokájáért, vagy szülő a gyermekéért. Ki az, aki nem sajnálja az idejét folyamatosan rászállni a kitartó imádkozásra. Mi ezt nyomon sem tudjuk követni sokszor. De Istennél könyvelve vannak az imádságaink. Titkos sóhajtásaink is mind számon vannak tartva. És a harc a térdeinkben dől el. Nem látványos harc. És még azt sem mondhatnánk rá, legalábbis itt, hogyha a történetünkre gondolunk, hogy igen nagy hittel könyörögtek a gyülekezet tagjai Péterért. Hiszen amikor a megszabadult Péter ott kopogtat már az ajtón, és megy ez a rodé szolgáló lány, és jelenti, hogy de hát Péter van itt, akkor nem hiszik el. Pedig érte imádkoztak. De még ha ilyen kis hittel is, de mégis imádkoztak. És ezt emeli ki a Szentírás kétszer is. Ha pedig a Biblia ezt ilyen fontosnak tartja, akkor nekünk is annak kellene, és annak kell tartanunk. A gyülekezet közös imádsága mozgósítja, mint egy a mennyei seregeket. Istennek hála, hogy vannak a gyülekezetünkben is kisebb imádkozó csoportok, ha nem is sok, de van. Hogy tarthatunk imaórát is itt a gyülekezetben, de hogy otthon, bizonyos házaknál is azért összeülnek néhányan, azért, hogy könyörögjenek a gyülekezetért, hogy könyörögjenek az evangélium terjedéséért, hogy könyörögjenek szabadításokért, hogy imádkozzanak a betegekért. Hadd bátorítsak mindenkit most, hogyha nem tartozunk még ilyen imádkozó kis csoporthoz, akkor keressük a helyünket egy ilyen csoportban is, vagy akár mi magunk is Isten vezetését kérve, ráfigyelve mindebben is. És hogyha ő indít, akkor lehet akár egy újabb kis csoportot kialakítani, azért, hogy mi is mind többen így imádságban hordozhassuk az egész gyülekezetünket, egyházunkat, városunkat, népünket. Azért is fontos ez, mert az imádság az a közvetítő és összekapcsoló közeg, amin át bejöhetnek Isten erői ebbe a világba. A gyülekezet imádkozott. Isten szabadítást munkált adott. Péter félállomban ugyan, de mégis engedelmeskedve Istennek tette azt, amit az angyalán keresztül üzent. És egyszer csak ott kopogtat annak a háznak az ajtaján, ahol a gyülekezet tagjai együtt voltak. És hogyan fogadja a gyülekezet? Erre már utaltam. Életszerű a leírás. Csak ezt állapíthatjuk meg. Hogy a szolgáló lány is meglepetésében gyorsan beszalad, nem az, hogy beengedné Pétert, hanem beszalad gyorsan. A nagy hírrel, hogy Péter állott. És akik hallják a szabadulás hírét, hogy ott van Péter, azok arra gondolnak, hogy ez a lány megzavarodott. Hát hogy lehet, hogy mond ilyet? Pedig imádkoztak előtte. És úgy tűnik, hogy most a tanítványok, mintha nem akarnának hinni a fülüknek. Amikor arról van szó, hogy amiért imádkoztak, azt Isten meghallgatta, és Péter van odakint. És ezek után tényleg nem mondhatunk más, csak azt, hogy ez valóban olyan hihetetlen. És valóban az is, mert a kegyelem, az Isten kegyelme mindig hihetetlen mértékű, sohasem kicsi. Meghaladja nem csak az értelmünket, de még a hitünket is. Túl szép ahhoz, ez az egész történet, hogy igaz legyen. Mondaná rá egy kételkedő ember. Mi viszont azt mondhatjuk, mégis milyen jó, hogy így van. Hogy nagyobb Isten a mi szívünknél. Hogy túl van a kegyelem minden értelmünkön és minden hitünkön. Ez az, amire lehet és érdemes építeni egyéni és közösségi életünket is. Isten történelem formáló hatalmára, szabadító hatalmára, ima meghallgató hatalmára, és az ő kegyelmére. Így hordozzuk hát tovább szívünkben, imádságainkban, gyülekezetünk, egyházunk ébredésének, megújulásának ügyét. Így várjunk a mi szabadító Úrunk cselekedetére. És így mozduljunk mi is, amikor halljuk az ő szavát, amikor eszközeiként bennünket is indítani akar. Amen. Most a 240. dicséretünket, annak az első verszakát énekeljük. áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy neked csodálatos, jó terved van velünk emberekkel kapcsolatban. Áldunk és magasztalunk téged, a te üdvösségünket munkáló tervedért. Áldunk és magasztalunk azért a kegyelemért, azért a szeretetért, amely ott áll e terv mögött, ott van ebben a tervben, ennek végrehajtásában, hogy nem akarsz bennünket a sötétségben, nem akarsz a sátán markában hagyni, hogy ki akarsz menteni, szabadítani onnan, hogy ki akarsz emelni minket a halál mélységes örvényéből, hogy legyőzted azt, Úr Jézus Krisztus ott a kereszten, és hogy nekünk életünk, örök életünk lehet. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit te nekünk elkészítettél, amiket értünk, elvégeztél. És áldunk és magasztalunk téged, kegyelmed mellett, hatalmadért is. Azért, hogy most ezáltal az ige szakasz által is, amelyet olvashattunk, hallhattunk, rácsodálkozhatunk a te végtelen hatalmadra, hogy te vagy a történelem ura is, még akkor is, hogyha mi sokszor inkább csak annak az összevisszaságát látjuk, nem értünk dolgokat, de olyan jó tudni, hogy te vagy az ura ennek is, és hogy neked szabadító hatalmad van, és ima meghallgató hatalmad. Ezeket is olyan jó volt most hallani. Kérünk, vésd szent lelked által a szívünkbe üzenetedet, segíts, hogy ne felejtsük el azokat. Segíts, hogy amikor mi kerülünk nehéz helyzetbe, akkor különösképpen hadd ragyoghassanak föl ezek az igék számunkra, a te igéd, ígéreteid, és tudjanak erőt, reménységet munkálni bennünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy rávilágítottál arra, hogy egyáltalán egyén életünknek és közösségünk életének is, hol miben rejlik a megtartatása. Így imádkozunk, Urunk, most valóban ébredésért, azért, hogy mindazok, akik lelkileg alszanak, akik lelkileg halálban vannak még, hadd láthassanak meg téged, Úr Jézus Krisztus, ragyogj fel számukra, kérünk, hatalmasan, dicsőségesen. Hadd tudjanak leborulni ők is eléd, s hadd adhassák át életüket mindenestől neked, és hadd válhassanak áldott munkatársaiddá, hogy országod épüljön, terjedjen, általunk, közöttünk is. Urunk, arra kérünk, légy velünk a hétköznapokban is. Arra kérünk, hogy te adj nekünk erőt a mindennapok küzdelmeihez is, igéd, ígéreteid világítsanak bele ezekbe a küzdelmeinkbe is, és kegyelmet hadd lehessen számunkra erőforrása. Imádkozunk egész gyülekezetünkért, könyörgünk hozzád a betegekért, azért, hogy rá tudjanak tekinteni a betegségük alatt is, szenvedések közben is. Urunk, légy te megtartójuk, erőforrásuk, szabadítójuk, úgy, ahogyan te azt jónak látod. És arra kérünk, hogy te adj vigaszt, erőt azoknak is, akiknek az elmúlt napokban kellett búcsúzniuk szerettüktől. Úgy kérünk téged, hogy szereteteddel különösképpen is vedd körül őket is. Legyen ez gyógyír az ő sebükre. És köszönjük neked, hogy tudhatjuk, hogy Úr Jézus Krisztus, te vagy a feltámadás és az élet. És hogy mi benned reménykedhetünk. veled élhetünk most is, de veled lehetünk, élhetünk, ha átadjuk az életünket mindörökké az örökké valóságban is. Olyan jó ezt is tudni nekünk, erősíts ebben, hogy szilárd meggyőződésünk lehessen. Áld meg egész gyülekezetünket, egyházunkat, és könyörülj meg népünkön is, hogy bárcsak mind többen odafordulhatnának a nehézségeik, a bizonytalanságok között hozzád, hozzád, akinél készen van a megoldás, a szabadítás. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, hívott a mennyekben, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg négy napra, és bocsáss meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hála áldozattal is feleljünk Isten igényére, adakozással is valljuk. Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hála áldozatomat. 56. Zsoltár 13. verse ez. Isten iránti hálával hirdetem a testvéreknek azt, hogy az árvíz által sújtottaknak a gyülekezet adományát elküldhettük, amely 75 000 forint. S hadd hirdessem, miután akkor, amikor elküldtük, akkor nem hangzott el innen a szószékről azt is, hogy a Gedeon Társaságnak a Biblia terjesztő tevékenységére küldött adomány összege pedig 40 000 forint volt. Akik itt voltak, biztos emlékszünk rá, még tavasszal jártak itt a Gedeon Társaság tagjai közöttünk, és beszámoltak tevékenységükről, és akkor hangzott el a buzdítás, hogy lehet szabad segíteni az ő munkájukat adományunkkal. 40 000 forintot tudtunk tehát akkor így elküldeni a Gedeon Társaságnak. Urunk Istenünk, legyen áldott azért, hogy indított bennünket az adakozásra. És jó tudni, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetem, melyek most már a nyári rendszerint alakulnak, ami azt jelenti, hogy csütörtökön 6 órától lesz bibliaóra lent a gyülekezeti helyiségünkben, illetve egy hét múlva vasárnap 10 órától, tehát a szokott időben istentiszteletet tartunk. Várjuk szeretettel a testvéreket ezekre az alkalmakra is. És nyomatékosan szeretném hirdetni és kérni azt, hogy azokat a kérdőíveket, amelyeket ezelőtt 2 héttel kiosztottunk, azokat szeretnénk visszakérni. Örülnék neki, hogyha most az istentisztelet után minél több testvértől megkapnánk, de hogyha valaki még nem hozta, akkor legkésőbb jövő vasárnap kérnénk szépen vissza. Ez a bizonyos gyülekezetünk megújulásáért elindult imádkozó, mondjam így, hadjáratunkhoz kapcsolódik, illetve ahhoz a tevékenységhez, amit ennek érdekében teszünk, hogy tényleg gyülekezetünk megújulhasson, ha Isten is úgy akar és munkálja ezt közöttünk. Tehát ezt szolgálja, ennek egy első lépése, és csak így tudunk elindulni, hiszen az utána következő alkalmak, az a bizonyos 3 alkalom, amiről beszéltem, az erre épül, tehát hogy ezeket a kérdőíveket fel kell előtte dolgoznunk. Ezek mondjam így, hogy egyfajta kiindulási pont, tehát enélkül nem tudunk tovább lépni, enélkül nem fogjuk tudni megcsinálni. És mivel a csendesetünkre is elvisszük, ezt is hirdettem már, és ott is beleépítve a csendesetünk témájába, rendjébe, szeretnénk ezért is imádkozni, meg ezeken gondolkozni, ezekről beszélgetni. Ezért is nagyon fontos, hogy ezeket a bizonyos kérdőíveket kitöltve visszakapjuk. Tehát azokról a kérdőívekről van most szó, amelyek arra vonatkoznak, hogy megtudjuk, hogy egyáltalán azok az emberek, akik között mi, mint gyülekezet élünk, tehát a budaörsiek, hogyan élnek, hogyan látják itt a saját városukat, életterüket, illetve, hogy mit tudnak egyáltalán rólunk, a református gyülekezetről, mit várnak tőlünk, milyen igényeik lennének. Ilyen és ehhez hasonló kérdések vannak azon a kérdőíven, amelyet kiosztottunk. Nagyon-nagyon kérek mindenkit, hogy legkésőbb jövő vasárnapra hozzuk vissza ezeket a kérdőíveket. Hirdetem azt is, amit szintén egy héttel ezelőtt már hirdettem, hogy presbiteri és gyülekezeti munkás hét lesz Balatonszabadiban, ez az egyházunk szervezésében, tehát nem itt a gyülekezetünk, hanem az egyházunk szervezésében, illetve német tábor Siómaroson. Tájékoztatót tudok adni a programról, részletes programról mindazoknak, akiket érdekelnek ezek a hetek, illetve táborok. Bizalommal lehet hozzám fordulni. Végül pedig egy örömhírt szeretnék közölni, egy örömhírt, amely Tóth Emese Tünde személyéhez kapcsolódik, azért vele kezdem, mert hogy őt ismerjük talán itt a gyülekezetünkből többen is, hiszen az ő édesapja Tóth György, aki gyülekezetünknek, csak így szoktuk mondani, bocsánat, a technikusa, és presbitere is, azért ez sem mellékes, és akik a kedves feleségével együtt is szoktak ülni az oldalsó részbe, talán akik a hosszú részben ülnek, azok kevésbé látják őket, de itt vannak gyakorlatilag minden vasárnap, amikor tehetik, és az ő leányuk Emese, aki teológiát végzett, és aki lelkipásztor lett, és aki most Ráczkevén szolgál, és aki itt a gyülekezetünkben is végzett szolgálatokat, főképpen a fiatalok között. Nos hát, az ő, illetve a férje Kis Gergelynek az életét áldotta meg az Isten most a napokban, egész pontosan csütörtökön, egy ép és egészséges fiúgyermekkel. Úgy hívják a gyermeket, hogy Kende István. Ami Urunk Istenünk legyen áldott azért, hogy adta ezt a gyermeket, hogy megőrizte épségben, és hogy így születhetett meg, és kívánjuk az ő életére, meg hát a szülei életére, és az egész család életére. Továbbra is, ami Urunk Istenünk megtartó, megőrző, meggazdagító jelenlétét. Most pedig, miután jó örülni az örülőkkel is, énekeljük együtt a 764. énekünket, amely az új énekeskönyvünk egyik éneke. 764. énekünket énekeljük végig mind a négy verszakával. Az utolsó negyediket majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!